Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Dániel könyve 7. fejezetének tárgyalásában eljutottunk az utolsó 6. előadásunkhoz, hiszen ennyi adatik, hogy körbejárjunk egy nagyon nagy jelentőségű részt a proféták üzenetéből. Dániel könyve 7. fejezetében egy az egész világtörténelmet érintő álomban, és ez az álom a háborgó tengerből feljövő 4 vadállatról szólt. Azonosítottuk ezeket a vadállatokat, és elmondtuk azt, hogy az álom bemutatása szerint az egész világ történelme a hatalomért való kíméletlen harcnak a történelme. Az egész világ történelmünk egy mondattal így írható le, hogy az ember kíméletlenül ki akarja szipolyozni, el akarja nyomni a másik embert. A történelmünk az elnyomásnak a történelme. Akár nemzetek életét nézzük, akár földrészek, akár az egész világtörténelem folyását nézzük, azt látjuk, hogy azért szüntelen és csillapíthatatlan ez a folyamat. Mert ameddig az emberekből az önzés nem küszöbölődik ki, amíg az ember teljesen meg nem változik, addig nem lesz nyugalom a történelemben. És ebben a történelemben soha nem lesz nyugalom, sőt egyre nagyobb nyugtalanság vesz erőt a történelmünkön. És a fizikai terror mellett a lelki terror megfoghatatlan, ámító válfajai egyre inkább szaporodnak. Csak egy új világ, csak egy új ország zárhatja magába a béke és a szeretet történelmét. Ez az, amire Vörös Marti Mihály azt mondja nagy versének a befejezésébe, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Mert eddig a világ minden volt, a világunk történelme minden volt, csak ünnep nem volt. Vér, szenny és piszok. Így mutatja be Dániel könyve 7. fejezete is ezt a kíméletlen hatalmi harcot, a világhatalomért folytatott küzdelmet, amelyben először az oroszlán, Új-Babiloni Birodalom, azután a medve, Médó-Perzsa Birodalom, azután a párduc, Görögország bocsátkozik bele, és az utolsó nagy birodalom, máig tartó birodalom, Róma, az ókori Róma, a császári Róma, a pogány Róma, amelynek a fenevadnak a fejéből 10 szarv nő ki az európai államok jelképeként, és aztán a 10 szarv közül egy kis szarv növekedik nagyjá, az Európát összefogó, középkorban összefogó, később hatalmában visszaszorult, manapság újra hatalmában előrukkoló hatalom a kis szarv, amely nem csak politikai hatalom, sőt elsősorban nem politikai hatalom, hanem valláspolitikai hatalom, egyházi hatalom. Döbbenetes ez a kifejezés. Ahogy említettem önöknek, maga Jézus Krisztus úgy hivatkozott vissza erre az álomra, a Dániel könyve 7. fejezetére, hogy aki olvassa, értse meg. Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, a híres nagy apokaliptikus beszédében Jézus, hogy úgy mondjam, így tette kötelezettséggé minden őt követő számára, hogy foglalkozzék ezzel a jövendőléssel, hogy világosan láss, hogy a történelem mifelé halad, hogy ne álomlátóként, ne holtkórosként, ne becsapottként masírozzon bele ez az őt követő ember olyan történelmi évekbe, évtizedekbe, amelyekben nagy tömegeket elálltatnak, elámítanak. Jézus tehát világosan mondta, hogy aki olvassa, értse meg. Ezért az utolsó előadásunknak is ez a nagy kérdése, ez a tárgya, hogy tulajdonképpen Jézus és a hatalom. Hogyan viszonyul Jézus a politikai, vagy a vallási, vagy az eltorzult vallási hatalmakhoz? Egyáltalán hogyan viszonyult Jézus a hatalomhoz? Tudjuk jól azt, hogy a Biblia szerint maga az Isten hozta létre a hatalmat, az özönvízig nem voltak országok, nem voltak politikai és egyházi hatalmak. Az özönvíz után mondta ki a büntető igazságszolgáltatás alaptörvényét az Isten, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a saját képére teremtette az embert. Tehát az államhatalmat nem az emberek találták ki, nem a mégói bölcs törvényhozók hozták létre, mint Szolón vagy Bükkur, vagy mások. A Biblia szerint az államhatalmat maga az Isten hozta létre az özönvíz után, ahogy az egyházat is, az egyházi kiválasztást is, Ábrahám kiválasztása, majd Jézus kiválasztásaként a 12 apostol, illetve a kereszténység megbízatása. A történelemben az államhatalmat és az egyházi fennsőbséget is Isten állította a történelem színpadára. De hogyan viszonyul Isten a hatalomhoz? Minden további nélkül jogosítja, igazolja a hatalmat. Úgy, hogy a középkorban mondták az embereknek, hogy hát minden hatalom az Istentől van. Hát fogadjuk el a királyok hatalmát, vagy fogadjuk el a földesúr hatalmát, és bármit tehettek emberekkel, tulajdonképpen az embereket. Nem csak az ókorban tartották beszélő szerszámoknak, a középkorban is azt tehettek az elnyomott, az alávetett emberekkel, amit csak akartak. Ahogy a mai korunkra nézve is elmondhatjuk, hogy ma is embertömegekkel azt tesznek, amit akarnak. Ezek a hatalmak, de miért tűri ezt az Isten? Miért engedi meg ezt az Isten? Mi Isten viszonya a hatalomhoz? Szeretnék önöknek bevezetésképp felolvasni egy rövid részletet. Jézus feltámadása után történik meg mindez, amit Máté evangéliuma 28. fejezetéből olvasok a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Kedves nézőink, milyen érdekes kifejezés ez, amit Jézus mondott a feltámadása után, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Miért? Hát nem ővé volt a hatalom? Nem Istené a hatalom, aki az egész világ mindenséget és benne a földünket is teremtette? Miért így mondta ezt Jézus, hogy néki adatott a hatalom menjen és földön? Azt gondolom, hogy ennek az a magyarázata, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, és az ember elfordult végül is az Istentől, és nem fogadta el a szeretet törvényét, és egy másik hatalomhoz fordult, és ezt a másik hatalmat a Biblia sátánnak vagy ellenségnek nevezi, az önzés urának, aki a szeretet törvényével szemben egy másik törvényt léptetett életbe, gondolt el és léptetett életbe. Az ember elfordult az Istentől, és a földünkön a hatalom a gonosz kezébe került. Mindent átjárt a gonoszság, szétáradt a gonoszság, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében. Isten a gonoszsággal szemben nem erőnek erejével viselt küzdelmet. Isten nem hatalommal győzte le a gonoszságot, nem fizikai, nem testi hatalommal. Ha Isten így akarta volna legyőzni sátánt, ezt már a mennyben is megtette volna, eltaposhatta volna Lucifert, a lázadó angyal fejedelmet. Vagy akkor, amikor az ember sátán pártjára állt, akkor is megtette volna ezt az Isten, de ennek nem lett volna semmi értelme. Sátán lázadása erkölcsi lázadás volt. Sátán azt akarta bizonyítani, hogy Isten nem jó, Isten nem tökéletes, Isten szeretet törvénye nem megvalósítható, nem alkalmazható a teremtményei számára. Tehát tulajdonképpen ez egy erkölcsi lázadás volt, és erkölcsi lázadással szemben Isten nem használ fizikai hatalmat. Erkölcsi lázadással szemben Isten erkölcsi megoldást nyújt. Tehát Isten ezt tette, hogy hagyta, tiszteletben tartotta az ember választását. Elmúltak aztán évszázadok, évezredek, amikor az Isten a gondviselésével föntartotta ezt a földet, nem engedte, hogy sátán teljesen elpusztítsa ezt a földet. És amikor eljött az időnek teljessége, amikor letelt körülbelül 4000 év, Isten maga is küzdelembe bocsátkozott a gonoszsággal, eljött Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus a gonoszságnak az erkölcsi indítékát és a szellemi fegyverét kívánta legyőzni, vagyis úgy, hogy ő soha nem adta meg magát az önzésnek, az ellentétes élettörvények. Ő mindig következetes maradt a szeretethez. Ő bemutatta, hogy emberi testben, emberi formában, itt a földön, két lábbal élve, a hétköznapokban élve, nem szükségszerű a rosszat elkövetni, sőt, boldog ember csak az lehet, aki nem tesz rosszat, vagy aki szembefordul a rosszal, és legyőzi a rosszat. Jézus soha nem követett el rosszat. És Jézus, amikor a keresztfán kiszenvedett, meghalt az emberiségért, egyik utolsó szava ez volt, elvégeztetett, beteljesedett. Ez egy győzelmi kiáltás volt. Jézus azzal győzött a rossz felett, hogy soha nem vette igénybe a rossz eszközeit. Jézus azzal mért csapást az önzésre, hogy soha nem volt önző. Jézus azzal győzött, hogy megmutatta, hogy a szeretet megvalósítható. Igen, itt a földön, a hétköznapi életben a másik ember tisztelete, megbecsülése, szeretete a másik ember iránti igazságosság, csak ez az élet alapja, csak ez alapján lehet boldog életet élni. Jézus, amikor feltámadt, ezért közölte a tanítványaival azt, amit önöknek előbb felolvastam, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Isten tudnék akkor tartja a hatalmat jónak és használhatónak, amikor erkölcsileg helyes célokra használják. Jézus akkor kapott meg minden hatalmat a mennyei atyától, amikor győzött a keresztván, amikor az életét nem sajnálta az emberért, az emberiségét. Feltámadása után tehát Jézus ezt kijelentette, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. Igen, ezt eddig talán megértjük, de jön a következő kérdés, hogy Jézus akkor miért nem vette magához a hatalmát? Miért nem érvényesítette a hatalmát? Miért kell visszaemlékeznünk az elmúlt 2 évezredre úgy, mint az emberiség egyik legszörnyűbb időszakára? Az emberiség historikus, tehát feljegyzett történelme 4-4,5 ezer éves, de én azt gondolom, hogy ez az utóbbi 2000 év, ami ekkor történt, gondoljanak a kora keresztény századokban, az üldözésekre, a középkorra, a vallásháborúkra, épp a kereszténység nevében elkövetett sok-sok gonoszságra, és a mai korra is, amikor újra forrongásban van a világ, átrendeződtek a politikai, gazdasági súlypontok, és amikor a vallás újra előtérbe kerül, amikor érezzük, hogy a vallás újra nagy világ formáló, világtörténelem formáló tényező lett. Miért nem lehetett volna megtakarítani ezt az elmúlt 2 évezredet? Azt mondják történészek és statisztikával foglalkozók, hogy általában az emberiség évszázadaiban 4-5-6 millió embert öltek meg erőszakos halállal. A 20. században több mint 200 millió ember életét követelték a háborúk, a forradalmak, a koncentrációs táborok, a kényszermunkatáborok, nyugaton és keleten egyaránt 200 millió ember erőszakos kioltása, életének erőszakos kioltása. Nem lehetett volna ezt megtakarítani? Miért nem vette magához Krisztus a hatalmát? Miért mondhatja olyan sok ember, hogy hát a kereszténység története sem más, sőt, rosszabb, mint az addigi történelem? Hát ha Isten van, ha Isten létezik és ezt látja, akkor ezt miért tűrte, miért nem avatkozott közben? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A Biblia szerint Jézus azért nem vette magához a hatalmat, amit különben megkapott a halála feltámadása által, mert Jézus azt szeretné, hogy a követői életében is létrejöjjön a győzelem. Hogy akik az évszázadok során ő benne fognak hinni, azok is legyőzhessék a rosszat. Jézus ezt látta előre. Ezért engedte meg ezt az iszonyatos történelmet. Ezért engedte meg, hogy a nevében szóló emberek és hatalmak annyi sok gonoszságot tegyenek éppen Jézus tanításainak lényegével szemben, hiszen Jézus a szabadság törvényét erősítette meg. A szeretet törvénye mellett a szabadság törvényét erősítette meg. Jézus senkit nem erőszakolt, Jézus mindenkit kérlelt és vonzott, de senkire a vallás, senkire a hitet ráerőszakolni nem kívánta. Jézus állandó szólásformái ezek voltak, hogy olvasod, mint van megírva. Jézus ilyeneket mondott, ha Mózesnek nem hisztek, annak se hisztek, ha valaki a halottak közül feltámad. Vagy ilyeneket szólt, hogy azért nem hisztek az én beszédeimnek, mert Mózes beszédeinek sem hisztek. Tehát Jézus Krisztus nem csak a szeretet, hanem a szabadság isteni küldetésében is járt itt ezen a földön. És Jézus azt kívánta, miután a mennybe ment, hogy a követői is győzzenek a szabadság és a szeretet jegyében. Ezért engedett meg ennyi sok szörnyűséget Jézus a követőivel szemben, hogy bizonyítsa, hogy az igazi követői azok, akik nem akkor követik őt, ha külsőleg jól megy a soruk, ha államilag már nincs ateizmus, sőt vallásosság van, sőt már illik és divat gyülekezetbe és templomokba járni, hanem olyan időszakokban is követték Jézust, amikor ezért üldözés járt, amikor ezért kemény félretaszítás, megaláztatás járt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, de Jézus mintegy több mint 19 évszázadig nem kívánta magához venni ezt a hatalmat. Ami a következő bibliai részet, Jelenések könyve 11. fejezet, amit most újra felolvasnék önöknek, közli, hogy Jézus mikor veszi magához a hatalmat. Jelenések könyve 11. fejezet 15. versétől. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székeiben, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván: hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, helyesen a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláthatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Kedves nézők, a Jelenések könyve a 7. számra épül, 7 levél van e könyvben, 7 pecsét felnyitása, 7 trombita szó fuvatik meg. Itt a 7. trombita szónál említette a leírás, hogy Isten kezéhez veszi a hatalmat. Isten a föld feletti, Krisztus a föld feletti hatalmat, amit már megkapotta a győzelmes áldozata után, a feltámadása után, most a történelem végén veszi majd kezéhez. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy Krisztus elkezdi az ítéletet, és az ő áldozatára való tekintettel életet ad azoknak az embereknek az ítéletben, akik a történelem folyamán bármikor is éltek, és bármikor is felvették a küzdelmet a rosszal szemben, más emberek akartak lenni, az élet törvényeivel összhangba akartak kerülni, élni akartak, lehetek ezek nem vallásos emberek, vagy vallásosak, nem keresztények, vagy keresztények. Nincs személyválogatás az Isten előtt, aki eldöntötte a szívében, hogy ő a másik embert is ugyanannyira tartja, mint önmagát, aki az elemi igazságosság követelményének meg akart felelni, és ezt isteni erő nélkül nem tette, akár tudott róla, akár nem, de a döntésében sziklaszirád volt, és az életében ezt kivitelezni akarta, azoknak visszaadja Krisztus az életet, megítéli az életnek a jogát, így veszi Isten kezéhez a hatalmat, még mindig nem érvényesíti a hatalmat, hanem így veszi kezéhez a hatalmat, hogy visszaadja az élet jogát azoknak az embereknek, akik valóban méltók arra, hogy majd éljenek, hogy majd örök életre jussanak. Vagyis Isten és a hatalom, ezt ígértem önöknek, hogy Jézus Krisztus és a hatalom, mi Isten és a hatalom viszonya, mi Jézus Krisztus és a hatalom viszonya, hogy először Jézus a maga erkölcsi győzelmével megszerzi a hatalmat, visszaszerzi a föld, az emberiség, az ember fölötti hatalmat, de azután rögtön még nem érvényesíti ezt a hatalmat, hiszen arra vár, hogy a követői is győzzenek, és a történelem során nagyon sokan győztek Krisztus nevében, és a történelem végén egy egész győztes nép, egy egész győztes kereszténység kell, hogy előálljon. És amikor jön a történelemnek az utolsó egy-két fejezete, akkor Jézus már a kezéhez veszi a hatalmat, elkezdi az ítéletet, amelyről már nem Dániel könyve 7. fejezete beszél, hanem a 8. a következő fejezet, hogy mikor és hogyan kezdi el Isten a mennyei ítéletet. Mi ez a bizonyos vizsgálati ítélet, amikor kezéhez veszi a hatalmát, hiszen a legnagyobb hatalom az élet és a halál közötti különbségtevés és megítélés hatalma, amikor életet adhat azoknak, akik a történelem során becsületesen, tisztességesen éltek és küzdöttek. És jön majd a 3. szakasz, amikor Krisztus érvényesíti is a hatalmat. Tehát először megszerezte az erkölcsi jogot, hogy neki hatalma legyen, élet és halál ura lehessen. Utána kezéhez veszi a hatalmat, amikor elkezdi az ítéletet, és amikor az ítéletet befejezés, Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti majd a hatalmát. Isten ennyire tapintatosan, ennyire késlekedve válik a hatalommal, bánik a hatalommal. Nem olyan az Isten, mint az emberek. Az emberek, ha hatalmat látnak, ha hatalomhoz közel jutnak, gyorsan rácsapnak, hatalmam legyen, mert akkor pénz is lesz, akkor befolyás is lesz, akkor kielégíthetem a vágyaimat. Az emberek, hogy úgy mondjam, rávetik magukat a hatalomra, bármilyen kultúráltan is teszik ezt, bármennyire is visszafogottan művelik ezt, egész ország látására és egy egész ország nézőközönség előtt, de az emberek lihegnek a hatalomért, és az emberek mennél nagyobb hatalmat és befolyást szeretnének. Mennyire más az Isten, aki visszahúzódik, aki először jogot szerez a hatalomra, utána kezébe veszi a hatalmat, és utána a végén, amikor már mindenki előtt minden világos és nyilvánvaló, amikor már mindenki kéri is, hogy legyen vég ennek az iszonyatos hatalmi öldöklésnek, ami van a történelemben, akkor Isten érvényesíteni fogja a hatalmát. Jelenések könyve 19. fejezetében a 11. verstől olvashatjuk, hogy ez hogy fog megtörténni. És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fejein sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, tulajdonképpen a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. És láttam egy angyalt állani a napban, és kiáltott nagy szóval, mondván minden madaraknak, melyek repdesnek az égnek közepette, jöjjetek el és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyoknak húsát, és a vezéreknek húsát, és a hatalmasok húsát, és a lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad és a föld királya és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ült, és az ő serege ellen. És megfogatott a fenevad, és ővel együtt a hamis prófét, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettettek. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jött ki, és a madarak mind megelégettek azoknak húsával. Kedves nézőink, a hatalom használatának három fázisát mutatja be a Biblia. Krisztus először megszerezte a hatalmat, utána magához veszi a hatalmat, és utána érvényesíti a hatalmat. De Isten csak akkor érvényesíti a hatalmat, amikor mindenki előtt mindenki tisztázódik. Amikor már emberek szinte kérik azt, hogy Isten avatkozzék közbe. Ez az utolsó hét csapás előtti bevezető látomásban van megörökítve a Jelenések könyve 15. fejezetében, amikor eljön az emberiség történelmének legeslegvégén az utolsó hét csapás, betegségek, környezetszennyezés, krónikossá, sőt akuttá válás, amikor egyáltalán az élet kerül veszélybe a földünkön, és megjelenik Krisztus másodszor, ezelőtt van egy bevezető látomás, amelyben ezt olvassuk, hogy ezt mondják emberek, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Krisztus, amikor a hatalmát érvényesíteni fogja, ez egyenlő lesz az igazak feltámadásával, az élő igazak elváltozásával, és így létrejön az örök életre születendő emberiség. Egy emberiség, amelynek soraiban, hogy Náhum próféta mondja, nem lesz kétszer veszedelem. Nem indul majd útjára újra ez a földi történelem. Senkinek nem jut eszébe majd, hogy a másik ember fölött zsarnokoskodjék és hatalmat akarjon gyakorolni. Miért nem? Azért, mert ettől szenvedtek ezen a földön, ettől akartak megszabadulni. Hogyan kívánnák vissza azt, amitől meg akartak szabadulni? Lesz egy tiszta, egy új, egy igaz emberiség. De az előbb felolvasott látomásból azt is látjuk, hogy lesz egy másik emberiség is, amely elveszik. Nem csak a fenevad, a hamis próféta, a követők, nem csak azok, akik véglegesen elvesznek, hanem mindazok, akik a történelemben, a történelem eddigi folyásában soha nem akarták elfogadni azt, hogy a másik ember ugyanolyan jogokra méltó, mint önmaguk, mint ő maguk. Lesz egy öreg, örök életre jutó emberiség, és lesz egy véglegesen elvesző emberiség. Az emberiség két részre oszlik. Úgy, ahogy Jézus mondta Nikodémusnak, amikor itt a földön járt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Bibliában ez a két jövőbeli táblat állhat minden ember előtt, vagy elveszés, végleges elveszés, vagy pedig örök élet. Ezért, ha minden nyomasztó terhével együtt is végig gondoltuk most Dániel könyve 7. fejezetét, egy örömteli befejezéssel zárhatjuk le ezt a fejezetet is, mint hogy a Biblia is ezzel záródik, hogy majd lesz egy örökkévaló ország, lesz egy olyan történelem, amelynek a sorsa, amelynek az irányítása Krisztus kezében lesz. Lesz egy olyan világ, amelyben nem lesz kétszer veszedelem, amelyben minden ember emberhez méltóan élhet. Az erre való jogosultságot, az erre való alkalmasságot azonban itt a Földön kell megszerezni, a döntéseinkkel, az életünk kicsi, de nagy döntéseivel is, hogy ki mellett állunk. Az igazságosság, vagy a hamisság, a jóság, a szeretet, vagy a még oly szépen becsomagolt hamisság, bűvölés és eltéveítés mellett. Dániel könyve 7. fejezetére Jézus ezért hivatkozott vissza így, aki olvassa, értse meg. Én is ezt kívánom kedves nézőinknek, hogy vegyék kezükbe a Bibliát, vegyék kezükbe Dániel könyvét különösen, és tegyenek úgy, amire Jézus felszólított, hogy olvassuk, és meg tudjuk érteni.